Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Mai műsorunkban Borsovszky Tibor vendége, Borhi Miklós zenész.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Mai vendégünk Borhi Miklós, Emerton díjas zenész, zeneszerző, szövegíró, a Madarak és a Hungaro együttes vezetője. Szervusz Miklós, Isten hozott nálunk, szervusz, itt a Mária Rádióba, de engedd meg, hogy nemrég volt Miklós nap, és az alkalmából is köszöntselek, Isten éltessem.
Köszönöm szépen.
Miklós, kedves vendégeinktől mindig szoktunk kérni egy szentírási idézetet. Ha volnál egyet, kedves mondani a hallgatók számára, parancsolj!
Világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel egyik fordításban.
Értem. Egy kicsit szeretnélek közelebb hozni a hallgatók számára. Beszéljünk arról, hogy honnan indultál. Tehát személyesen, úgy tudom, hogy belvárosi fiú vagy. Parancsolj!
Milyen érdekes, nem is szoktam erről beszélni, úgyhogy összesűrítem, ami talán izgalmas lehet. Belvárosban egy 4-es társbéletben nőttem fel, ami azt jelenti, hogy 4 család volt egy óriási lakásban, és ennek csak a jó oldalára emlékszem, hogy 4 család vigyázott rám. Az egyik éjszakás volt, a másik nappalos, a harmadik délutános, állandóan felügyelet alatt voltam, és ugyanezt megéltem Zalában is, egy csodálatos gyerekkor lehetett, és nagy szerencsére nem voltunk túl jó módúak. Aztán a gimnázium jött, és akkor a zene, és a küzdelem, mert természetesen nem akarta édesanyám, és nagyon meg kellett küzdeni az első hangszerért, az első hangszerekért. Így kezdtem.
De úgy tudom, hogy fotósnak készültél először.
Jó, meg pont ezért. Azért lettem fotós, mert ne kelljen menni egyetemre, úgy éppen csak alkalmasak lettek volna a pontszámaim. Azt hiszem, jelentkeztem is nem akárhol, Lengyelországba halász akartam lenni. Ez a mai napig tart, én meg vagyok győződve róla, hogy én még lehetek egyszer halász, pedig most voltam 60. Ez az egy érdekelt, aztán gyorsan eltértem ettől, és azért lettem fotós, mert elárulom, oda már áprilisban fölvettek, mert nagyon jó kémiás voltam, így nem kellett az érettségén izgulni, nem kellett egyetemi felvételen izgulni, csúnya dolog, de én már a zenére figyeltem akkor. Tehát a zene érdekelt, és ezeket a trükköket ezért csináltam.
Köszönöm, hogy ezt említetted, és térjük is rá tulajdonképpen a zenére. Úgy olvastam a leíratokban, hogy a katonaságnál egy echte szerb zenekarhoz szerződtél, sőt, még Surdát is kísérted. Hogyha erről mondanál néhány szót hallgatóink számára.
Hát, ahogy mondtam, nem örültek otthon, hogy zenésznek készülök, és hogy nem egyetemre megyek, és teljesen igazuk volt. Kudarc után jött, és a katonaság előtt az utolsó, amikor bevonultam, 2 nappal előtte az összes hangszeremet eladtam. De emlékszem, hogy gombokért, csak vigyék, ez a zene, ez nem én vagyok. És bementem tiszta lappal, egy ilyen munkásszázadba vittek el, és mikor megkérdezték, hogy ki tud zenélni, hát én milyen hallgattam, vagy verset mondani. És mi történt? Tulajdonképpen egy művészegyüttesbe kerültem, egy ilyen szinte, azt mondom, kisebb művészegyüttesbe, nem a nagyban, hanem egy kicsibe, és nagyon lassan kiderült, hogy mégis tudok gitározni. És mivel itt ilyen népi zenészek voltak összegyűjtve, 20 tagú cigányzenekar, például én is játszottam másfél évig, úgyhogy beszélem a nyelvüket is valamennyire.
Ez új, ezt nem olvastam.
Óriási volt egyébként közöttük, de voltak szerbek is. Az egy pengetős hangszer, nagyon megfogott a tambura. És én mai napig nem értem, Krunic Vladimir nevű, tényleg elkötelezett fickó, sajnos nem ér már szegény Vladi, de beültünk egy használaton kívüli férfi WC-be, ez a tisztaságát akartam jelölni, oda senki nem járt, és minimum 1 évig minden nap megtanította egy dalt. Azt én fölvettem egy kis diktafonnal, amit rejtegettem ott a seregbe, de sikerült, fölvettem a diktafonnal ezt a dalt, és nagyon begyakoroltam. Másnap lefeleltem, belőle jött az új dal. Én rökönyödtem meg a legjobban, amikor másfél év múlva a szerb szilveszteren, meg szerb lagzikba játszottam, hát 200-300 dal ott volt a fülembe, és akkor még élt élénken, és igaziból élt a népi vonal, tehát nem kritizálnám a mostani, de nem alapítványok, állami pénzek pénzelték, hanem maguk a vevők. Tehát egy szerbál úgy nézett ki, hogy tele volt ezressel a tamburám, és ugyanúgy pomázi népdalokat játszottam. Életszerű volt. Én éppen még ezt meg tudtam élni, és hát ezt köszönhetem nekik. Aztán egyszer csak jött a felkérés, hogy Surda jön Magyarországra, és én leszek a prímás. És ennek hát a vicces része az volt, hogy az egyetlen ember, Nyiznam Szerbszki, az egyetlen ember, aki nem beszélt szerbül, az én voltam, és Surda meg ugye a prímás nyakában lógott egész este a maga stílusával. Nem zavarta.
Hagy szabadjon megkérdezni, föltenném a kérdést, hogy hol tanultál zenélni?
Az úgy jött, autodidakta vagyok. Mai napig. Az első kotta állványomat azt tegnap kaptam. Pedig már az életem, mert a manyadik felébe járok. Autodidakta. Az ember kezébe kerül egy hangszer. Én mindig a barlang hasonlatot mondom, csak ez esetben máshogy, hogy ott van vagyunk a barlangban, összeütöm a kezemet, találok egy dobot, összeütök két csontot, és ha arra vagyok küldve, akkor abból zene lesz, és a kis közösségből én leszek az, aki abból zenét csinál. Legyen az temetés, vagy névadó, vagy bármilyen zene. Én arra születtem, hogy ezeket csináljam.
Kedves hallgatóink, én kifejezetten mondanék Miklósnak pár dolgot, beszéltem pár zenésszel, mert leinformáltalak, hogy így mondjam, és mindegyik zenész fantasztikus szavakat használt veled kapcsolatban, a tehetségeddel kapcsolatban. De ugorjunk egy kicsit tovább, azt írtad az egyik leíratban, hogy civil katonaként, ez egy érdekes dolog, megfordultál, úgy olvastam, hogy Afganisztánban, Kazahsztánban, Nikaragua. Na erről mesél hallgatóknak, mert ez egy érdekes, izgalmas téma.
Még mindig nem volt anyukám büszke rám itt a katonaság után, így a tamburámmal, még mindig. Aztán a végképp akkor lett rám nagyon nem büszke, amikor elmentem utcazenésznek. Az életem mélypontja is lehetett, akár egzisztenciailag. Bár egyébként nem lehetett rosszul keresni, és akkor még ez egy olyan ritka foglalkozás volt, hogy nem volt szégyelnivaló. És akkor jöttek oda hozzám, hogy akarsz jönni Afganisztánba? Mondtam, hogy igen, mennyit lehet keresni, kérdeztem. Semmennyit. Ha megyek! És akkor elmentünk egy... Ez egy a Magyar-Szovjet Baráti Társaság lehetett, és ilyen, hát ilyen aranyos, akkoriban semmire se jó fiatalokat összefogdostak, és elmentünk orosz laktanyákba, bár oda egyszer se engedtek be, inkább afgán kórházakba. Többször is voltam. Azért ez nagyon jó, az jó volt. Hát a mai napig erősen összerezzenek minden balesetnél vagy vérnél, ott pedig a közepébe voltunk. A színházak első sorra, mindig amikor kinyíltak a színházak ajtajai, akkor az első sorban egy bizonyos szerkezeten becsúsztak az emberek, akiknek nem volt lába, tehát az akna sérültek. Te biztosan emlékszel rá, hogy a belvárosban mentek ilyen csattogó kütyük, egész gyerekkorunkban fából volt, és csapágy volt a négy szélén, és nagyon hangosan ment. Na, ugyanilyen megjöttek be ezek az afgán harcosok, akik a aknára léptek.
Ezt hagyj kérdezem, mert ez akkor volt, amikor a Szovjetunió ment be, igen, ugye Afganisztánba.
Igen. Sokszor szovjet tisztekkel is bulisztunk, teáztunk, emlékszem 4-5 méter magas falak mögött, az elég feszült hangulatban, erre emlékszem, de nagyon derűs zeneszerető emberek voltak. Aztán ugyanígy eljutottunk Nikaraguába, ahol egyik nap az őserdőbe tényleg egy kicsit félve, hogy mi lesz, mentem egy ilyen katonai teherautó, másnap meg nem vicc, egy luxusszállodába, harmadnap megint, és ott mentünk ott is a katonáknak.
És tulajdonképpen zenélni. Ezeket az utakat kifinanszírozta, tehát a honvédség finanszírozta nektek?
Nem, ezt? Szerintem a Magyar-Szovjet Baráti Társaság, ez volt az akkori Belgrád rakparton. Szerintem nagyjából mi voltunk az, amiért, tehát valami jó ürügy voltunk, egy kulturális küldöttség. 86-ot, 87-et írtunk, tehát már a vége felé járt ez a rendszer. Ez még akkor valahogy belefér. Tengiz például, Tengizbe kiküldtek ott az ott dolgozóknak, az azért megrázó volt. Hát ott nagyon sok könyv volt a szemekbe. Mi csak 2 hétig voltunk ott, de az ott dolgozók bizony is rengeteg beteg ember hazafelé, az nehéz volt.
Akkor tulajdonképpen neked ezek az utak lelkileg is adtak egy kis dolgot, mert sokat láttál. Egyrészt igen, láttad a szegénységet, gondolom, láttad igen, a háborút.
Meg embereket.
Meg embereket. Igen. De viszont szeretném megkérdezni tőled a zenét, az ottani zenét, például a nikaraguai, vagy pedig az afganisztáni zenét, vagy a kazahsztáni zenét, azt hogy tudtad magadban?
Nagyon érdekes. Érdekes emlékeim vannak. Nagyon, képzeld.
Néhány mondatot mondja a hallgatóinknak, érdekes a téma.
Képzeld el, hogy egy szállodába jutottunk el, talán vendégként, és ott játszott egy 8-9 tagú kubai zenekar. Fantasztikus, ott egyet ütöttek a kongára, az orgonára, és egy csodálatos latin zenekar volt, nagyon tiszteletre méltó. És mit mondtak róla? Mi megjátszottuk ezt a buta angol zenét, Dire Straits, meg nem tudom, talán Santana volt. és azt mondták, hogy ahogy te gitározol, hát maradj itt tanítani. Tehát az a kis különbözőség, hogy én 10 000 kilométerrel arrébb jövök, és máshogy játszom, mondjuk így magyarul, hát a lenyűgözte őket. De pont ezt mondta Mahmud Afganisztánban is, az ágy szélén, ahogy gyakoroltunk. Tehát ez nekem azért megmaradt bennem, hogy nyitottak voltak arra, hogy mit képviselek, mit játszom, és tátott szájjal néztek, hogy mi fehér gyerekek máshogy játszunk.
De az ő népi zenéjüket, például Afganisztán népi zenét, azt hallgattad?
Nagyon nehéz. Nehéz. De van egy nagyon komikus emlékem, hogy mindenáron meg akartuk tanulni, hogy az afgán katonákat, ha már úgy jártak szegények, meglepjük egy igazi afgán dallal. Lementünk egy lagziba, diktafonnal, én nagyon nagy barátom a diktafon a mai napig, és megtanultam Ali John, valami ez volt, természetesen halandzsázzal megtanultuk azt, amit ők énekeltek afgánul, és azt mi gőzerül másnap előadtuk a következő kórházba. De nem volt sikeres. Megint elénekeltük, hát úgy tetszett, de nem. Tudod, mi volt? Ez egy orosz dal volt, amit az afgán is halandzsázott. És én az afgán halandzsát tanultam meg. Így aztán elég...
Tehát akkor halandzsát.
Persze, hogy nem tetszett nekik. Aki meg fölismerte, az azt mondta, ez egy orosz dal. Hát mit akarok én ezzel ott reklámozni?
Hát kedves hallgatóink, én sok zenészet csináltam riportot, ez egy nagyon érdekes, amit Miklós mesélt. Viszont szaladjunk tovább. Te koncert és stúdiózenész is vagy. Hadd soroljam föl, hogy hol játszottál, az Ergóban, a Kormoránban, a Neotonban, Demjén Józsinál, Fenyő Miklósnál, sőt úgy tudom, hogy az Old Boysnál is pozanosztál. Igen. 5 évig.
Befogadtak azok a csoda srácok.
Ehhez hozzátenném, hogy Miklós nagyon sok hangszeren játszik, akusztikus gitár, steel gitár, tambura, mandolin, pozán, zongora, szájharmonika. Ez valami nagy tudást igényel, hogy ennyi hangszeren játszol valaki, nem csak tudást igényel, hanem fantasztikus füle van, tehát érzéke van a zenéhez. Ha néhány mondatot mondanál ezekről az időszakokról, hogy hogy történt ez például az Ergo, ugye Szikora Robi nemrég volt itt riporton nálam, hogy ez hogy történt, hogy felkértek, hogy háttérzenészként valamelyik számba zenéjél?
Robinak volt egy... Az utolsó, az Idő című lemeze, amin nagyon akart váltani, váltott is nagyot, és egészen ilyen más zenei mélységek felé ment, és kellett ez egy ugyanolyan őrült, és akkoriban én megfeleltem erre a célra. Az Ergo Proletárs nevű új zenekar előtti utolsó Ergo volt. Itt meg az a poén, hogy az én koncertet már nem vállaltam az Ergóban, hanem elmentem a Kormorán zenekarba, régi vágyam volt, tehát a népi hangszer miatt, de tudod, hol ment a Kormorán gitárosa? Az meg az Ergóba. Úgyhogy egymás szólóit tanultuk, és följöttük telefon, tehát cseréltünk zenekar. Értem. Gyakorlatilag, ő tanulta az én szólóimat, én tanultam az övét, mondtunk egymásnak aztán cifrákat, de hozzáteszem, hogy Enei Szilveszter egy fantasztikus, muzikális, nagyszerű zenész, úgyhogy az ő szólóit, igen, nem ártott, hogy megtanultam.
Hallottak róla biztos, kedves hallgatók. Ha kérdezem meg, Fenyő Miklóssal milyen módon zenéltél?
Oldboysba játszottam, és akkor odajött a Miki, meg a menedzsere. Hát nagyon megtisztelő volt. Nem csak a Nimbus tisztelem ám Fenyő Mikibe, hanem ő tényleg tudja a zenei lényegeket, és meg is tudja, ha úgy tetszik, ha elég mérges, meg is tanítja a próbán, tehát tudja a titkokat. Sokat tanultam tőle. És akkor egyszer csak odajött Old Boyson, és mondta, hogy eljönnék-e, mert lesz egy nagy-nagy Hungária koncert, és akkor 10. tagnak eljöttem, ilyen mindenes hangszeresnek. Hát most így utólag meg kell mondanom, hogy azt, hogy ott orgonáltam, 12 húros gitároztam, meg pozanoztam, minden jobb lett volna, amit anyukám mondta, hogy egy dolgot csinálj, fiam, de azt jól. De amiki akkor adott egy ilyen lehetőséget, aztán egy turnén vagy turnékon is szerepeltem vele, és kaptam nevet is, mert mindenkinek ad nevet, ugye Miki eleve nem lehettem, az foglalt, és az volt a nevem, hogy Book Fence. Valami derengett gyerekkoromban, Book Fence, mindent tud, valott valamilyen mese. Természetesen erős túlzás volt rám abban a zenekarban, pont nem tudtam mindent.
Ez így van. És a Neotonba hogy kerültél?
Hát valaki ajánlott.
De bocsánat, hogy megkérdezem, ez a 90-es években volt, ugye? Tehát a 90-es
években. Igen, 90-es években, igen. Szétvált a Neoton ketté, lett Éva Neoton, Ádámmal is lett egy másik Neoton, a szerzőkkel, tehát Pásztor Laci, Jakab Gyuri, az ismert dobos, és oda kellett két fiatal ember, és Szulák Andit meg engem választottak ki. mentem, jaj, de jó lesz. És amikor szétment a függöny egy ilyen fesztiválon, és 13 ezer ember ott volt, és elkezdtük a programot, és mindenki az Évát várta, azért az nagyon nagy levegőt kellett venni. Andrea valahogy életre valóbb volt, jó dalokat énekelt utána végképp. Én úgy nagyon csendesen elköszöntem tőlük, és tulajdonképpen nagyon jól esik, hogy többször megkerestek még utána, hogy folytassuk, mert ilyen egyedüli előadó, tehát ilyet nem szeretnék mondani, ilyen egyedüli sztárt akartak, ilyen reket hangom énekeltem ott csak a fülbe valót, de nem mai napig, nem, hát néha, hogy nyelek egyet, ha ez eszembe jut, és innen akartak egy Gergely Robival, Zámbó Jimmyvel, Jakab Gyurival, meg akkor én is belefértem volna ebbe a sztár csinálásba, mai napig nem tudom, hogy udvariasan, csendesen és rendkívül határozottan eljöttem. Hogy ez honnan jött, az már nem az én világom volt, de nagyon-nagyon jó emberek ám, ezek a, így mondom, érett neotonosok, tehát ezek nagyon tudnak zenélni, és nagyon-nagyon jó természetű, kedves, csendes emberek, ezt most üzenem így utólag.
Én ismerem őket. Haladjunk tovább az időben. 1994-ben alapítottál egy zenekart, amelynek a neve Madarak. Nekem feljött az a gondolat, hogy honnan szedted ezt a nevet, hogy Madarak? Mit jelez ez, vagy mit képvisel ez? Hol lehet titeket hallani, látni? Milyen terveitek vannak a jövőre vonatkozóan? Milyen hangszeren játszol? Kicsit sokat kérdeztem, de próbáld ezt összefoglalni a hallgatók
izgalmas
számára.
Az izgalmas részét. Hát 94-re már nagyon bennem volt, hogy minden tiszteletem ezé a szakmáé, de vagy örökre, vagy hosszú időre én ezt megszakítanám a kapcsolatot így azzal a terekkel, ahol voltam, és hát ahogy minden férfi, az ember a pasikból, ez nagyon előjön, hogy magáét akarja csinálni, gondolom ez a betegsége, beestem én is, és akkor Bill Haley zenéjét csináltuk, de rendkívül elmélyedve 49 dal tanultunk meg, és az eredeti hangszínekbe mindent nagyon lekoppintottunk. Fenyő Miki egyik kedvenc zenekara voltunk, ő imádja és érti ezt a zenét. A nevünk az volt, hogy Birds of the Boogie, ez Bill Haley egyik nagyon jó dalának, a Boogie születése című dal, nagyon jellegzetes, ilyen hottol, ilyen apukám úgy mondta, hottoló dobolással, hogy mivel kezdődik, és akkor ezt csináltattunk egy pólót, és a Csengeri utcai üveges, az nem igazán értett angolul, és azt írta, hogy Birds of the Boogie, tehát, hogy a Boogie madarai, és ez így rajtunk maradt. Akkor ezen meg a Noé Gabi nevetett egy nagyot, meg akik tényleg ismerték az eredetit, hogy ez meg hogy jött ide. És akkor a Birds of the Boogie-ból lettünk madarak, de abban már volt egy kis dafke, hogy nagyon sokan, akkor még fél lábbal benne voltam a profi szakmában, és most 5 embert is tudnék mondani a nagyok közül, akik azt mondták, hogy hát mit csinálsz, és ilyen névvel, hát akkoriban latin, funky, disco, ezek a szavak mentek, bármi csak nem magyarul, de meg választasz, és éreztem, hogy ezt így meg kell védeni. Ha megvédjük, akkor talán jelenség lesz. Volt egy nagyon korai riport 95-ben, és ezt így nagyjából ezt visszanéztem, és ezt mondtam így el, hogy megpróbáljuk megvédeni ezt a nem túl jó gondolatot. És akkor utána ezt a Madarak házi buli zenekarnak nevezték el azt a csapatot, ami tulajdonképpen egy saját stílusunk, aminek a lényege, hogy ott, ahol vagyunk, azt a közösséget, azt a célcsoportot, azt a tömeget, azokat az emberbarátainkat földobjuk, szórakoztassuk, de ha óvatosan mondom, a mi mércénk szerint. Tehát ha lehet, akkor ezt a mércét mi határozzuk meg, egy picit minden nap legyen több, mint az előző.
Ehhez kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy a hit milyen szerepet játszott a te életedben, a zenei pályádon, a kifejezésmódodban?
2005 óta nem nagyon szerepeltünk sehol. Azt meg kell mondanom, hogy szerintem úgy lehetne ezt megmondani, hogy 20 évig csak szalad előre az ember, és nem néz körbe, és gyűjti a sikert, gyűjti az, fényezi az egót. Nagyon egyszerű, és ez nem nagyon jut eszébe. És aztán egyszer csak eszembe jut, hogy mi történt velem a Conry moziba 6 éves koromba. Plutó kutya című filmnek volt egy valamilyen kínos jelenet, amikor a főhős már nagy-nagy bajban van, anyukám mellett ültem nagyjából középen a Corvin moziba, föloldottam ezt a nagy problémát, ami a vásznom volt, fölálltam a székre, fölemeltem a kezemet, és odaszóltam a körülbelül 1000 fő nézőnek, hogy ne féljetek, a jó győzni fog. És tudom, hogy ez a ne féljetek, ez egy nagyon fontos szó, és később egy így megszületett kiskölök, aki 30 évig rohan a pénz, a siker, a maga hülyeségei, a gitárok, meg mindenféle tárgyak után, meg tulajdonosa a technikának, meg rohangál egyik, beteszi a lábát az ember minden tévé ajtajába, és akkor ez megszűnt. 95-től elkezdtem ezt a saját csapatot, és akkor, hogy a kérdésre is válaszoljak, lassan az ember egy másik dimenziót kezdett meglátni, de mivel nagyon későn érő típus vagyok, ez erősen 55 fölött kezdett ez nálam bármit jelenteni. Annyit azért elárulok, hogy a szabadidőmet én csak lelki emberek társaságában szeretném, és illetve tudom eltölteni, ez viszont már nagyon, nagyon régi, tehát hát valahogy így alakult ez.
Mondhatom úgy, kedves hallgatóink, hogy Borhi Miklós lelkét megérintette a Jóisten. És én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években, mert hallgattam egy-két nótát, a következő kérdésem majd az új együttes, ez a Hungaróról szól, és hallottam egy-két nótát, ezeknek a hazaszeretet, a hit, az Istenhez való kapcsolat fog benne kifejeződni. De még visszatérve madarakhoz, engedjék meg, kedves hallgatóink, hogy néhány referenciát, én kaptam egy listát, hogy Miklósék hol jártak, a teljeség igénye nélkül természetesen. A 97-es évben gólyabálokon, angol nagykövetségen, amerikai iskolán, francia intézetében rendezvényein fölléptek. Pepsi szigeten. A 2002 és 2019 között orvosi kamara, fogorvosi kamara, bálok, lovászbálok, gyógyszerészbálok, debreceni virágkarnevál, mangalica, eper, bor, pálinka, tojás, eper, kolbász fesztiválokon mind-mind felléptek, a bécsi Radisonban is felléptek, és itt el kell mondjam, kedves hallgatóink, hogy úgy tudom, hogy több mint 4000 koncertet adtatok, ami emberileg is és teljesítményben is egy fantasztikus. De szaladjunk tovább. Tulajdonképpen már megemlítettem az előbb, Miklósnak van egy új formációja, ezt úgy hívják, hogy Hungaró együttes, és ezzel kapcsolatban kérlek, mondjál pár mondatot a hallgatók számára, kik játszanak ebben az együttesben, milyen stílust alakítottatok ki, hol lesz hallható az együttes, vagy már hallható. Én elmondom, kedves hallgatók, hallgattam a Hungarótól 3 vagy 4 számot Sáfár Józsefnél, és megdöbbentően jók a számok, a szövegek is, és a zene is. Parancsolj!
Lehetőséget adtál, meg lehetőséget kaptam, hogy egy ilyen nagyon sűrű életet így elmondjak, de azért azt kell mondanom, hogy ez már a múlt. Tehát ez a rohanás, ez kellett, ez valamiért így alakult, valamiért így alakították az életemet, és hogy az ember egyre jobban elcsendesedik, és rájön, hogy hol lakik, vagy például rájön, hogy saját magába befele nézni, mennyivel izgalmasabb, mint kifelé, és ezek már más dalokat szültek, és akkor így nagyon, nagyon érett fejjel, 51 évesen kezdtem el tulajdonképpen dalokat írni, amely dalok már, igen, így kell mondanom, hogy jönnek. Elárulok egy titkot, van az embernek 100 dala, abból 95 biztos az egóról szól, mert ő írja, meg az ő szövege, meg az ő zenéje, megnézi magát a tükörbe, és ha szerencséje van, vagy egy megérdemli, akkor egy 4-5 dal az viszont fentről jön. És azt szinte lehet tudni, nevezhetjük ez ihletnek, egy isteni ajándéknak, de én nem nevezem, ha nem gond. Én nekem az igazi mély dolgokat nem merem, és nem tudom kimondani. Én valahogy úgy tartom, hogy nekem azok a nagy dolgok, amelyeket tényleg csak dalban lehet elmondani. Az előbb kérdezted, mutatok egy dalt, jó?
Kitűnő, parancsolj.
Én hoztam egy gitárt, és ezt még hát nem játszottam egy 6-7 éve, de hogy mit jelent így az embernek, ha kap egy dalt? Erre gondoltam.
Parancsolj.
Az elme végre csendes, az Isten úszik benne, na végre van valami, minek van értelme. Nagy munka volt-e csend, vagy tám már nem is élek, imádkozom, vagy csak magamban beszélek.
Ma született bárány, hát jól ide született. Kezdem már érezni, mire készülhetek. Kicsit úszunk, aztán vissza a világba. Persze most már érzem, nem jöttem hiába.
Ez csak egy kis idézet volt.
Köszönöm, Miklós. Én azt gondolom, hogy ez a dal nagyon aktuális, hisz ebben a hónapban, decemberben, karácsonykor az Úr Jézus születését ünnepeljük, és ez tulajdonképpen egy adventi üzenet volt a hallgatók számára. Hogy kérdezem meg ezzel kapcsolatban, hogy vállalnál a jótékonysági fellépést? Én elég sok jótékonysági fellépést szerveztem.
Igen, szívesen. Ez a Hungaró zenekar, ez egy Kossuth-díjas színésszel, egy lett fallal, nagy zenekarként intenzíven lép a színre. Jó is egyébként, hiszen rengeteget dolgoztunk, de eljutottam oda is, hogy bizony egy szálgitárral meg kell tudni mutatni. Ha jó az a dal, ha tényleg fentről jött, akkor azt meg kell tudni mutatni. És tudod, ezzel a dallal kapcsolatban, és nekem is tetszik ez a dal, de nekem, bocsánat, hogy így mondom, túl sok közöm nincs hozzá, mert én csak leírtam. És tudom, hogy mely dalokhoz van közöm, azokat nem fogom megmutatni, mert azokat meg már az ember egója bizonyíthatnék, a önszeretete, már gyanús, az gyanús. Úgyhogy ezeket, vagy pár ilyen nótám van, az nagyon szívesen közreadom, és meg kell mondanom, hogy a legijesztőbb, így kell mondanom, legcsodálatosabb, ijesztőbb, legfelkavaróbb, hogy ezeknek a hatása nagyon pontosan szinte bejósolható a koncerteken. Tehát tényleg az ember megborzong, hogy ugyanaz a dal, ugyanazt a hatást ér. Most már ilyen 10-20 koncert után vagyunk. Kéne nekünk egy ország című dal, amit én szeretném, ha megismernének, és az is egy ilyen nóta. Megmutatom majd, ha gondolod.
Természetesen. Még egy témára azért szeretnék visszatérni. Én kiírtam itt magamnak, hogy te olyan univerzális zenész vagy, hogy mozifilmzenéket írtál, színházi darabok zenéit is írtad, köztük a Költő visszatér, akkor a 7. Olivér, Madarak Arisztofanész madarai, Pénzfolyó, könyvet is írtál, úgy tudom, itt van azt mondja Vakelit, Izgalomra semmi ok. Ha erről pár mondatot mondanál a hallgatóinknak.
Tudod, a végét megbeszéltük, megyünk koncertre egy szálgitárral, és előadjuk azt az 5 dalt, ami jó. Amit most elmondtál, az lehet, hogy ott van az a 90, az, amit magam miatt csináltam. Az Új Színházban dolgozhattam, Dörner György igazgató úr úgy fölfedezett minket.
Akit majd én szeretnék meghívni, csak nem tudom az elérhetőségét, majd remélem, igen, hogy megkapom tőled.
És akkor Kerény Imrével dolgozhattam a utolsó 2 munkájában. Hát nagyon érdekes volt egy nem színházi embernek, sokat tanultam. Ez volt a ex Teddy Oliver, aztán egy Madarak című zenés darabot is csináltunk. Tényleg van egy ilyen színházi életünk. Az elején az a hatalmas zanza a múltamról, az a rengeteg minden, amit segítettél feleleveníteni, de az mostanra talán letisztul egy kicsit arra az 5 dalra, amiről mindig beszélünk, meg ilyen értelmes dolgokra.
Én azt gondolom, Miklós, hogy így beszélgettünk. Elárulom, kedves hallgatók, én nem ismertem Miklós személyesen, de olyan alázattal beszél a munkájáról és a zenéről, ami nekem nagyon pozitív. Én még azt szeretném megkérdezni tőled, de csak egy mondatban. Ugye itt a Mária Rádióban jön karácsony. Mit üzennél a hallgatóinknak advent és karácsony alkalmából?
Hát az első gondolatomat kell mondanom. A ne féljetek, nekem ez a 2 szó, ami tényleg a kicsikoromtól végigment az életembe, úgyhogy egyébként 25 évig féltem. Amíg gyűjtögettem, gyarapodtam, addig féltem, hogy hát ezt a rengeteg és furcsa és egyre erősebb külső hatást, ezt mindenkinek magában is le kell tudni rendezni a belső, mondhatok ilyet, a belső templomában, Nekem ez a legfontosabb, és az elmélyedés napjai, meg az elmélyedés pillanatai erre valók, hogy ezt magunkban lerendezzük, és megkeressük azt a talán nem is sok embert, aki még erre hajlandó. Nekem ezt jelenti. Aki ezt még tudja, érti, akire még lehet számítani. Mert elég nagy vízválasztó van most.
Én úgy látom, kedves hallgatóim, hogy Miklós itt nálunk a Mária Rádióban megnyitotta a szívét. És ez egy nagyon fontos dolog. Sajnos az idő lejárt, és engedd meg, hogy néhány mondattal elbúcsúzzak tőled. Én azt javaslom, tisztelt hallgatóim, hogy ezt a nevet jegyezzék meg, hogy Borhi Miklós, és a két együttest, a Madarakat és a Hungaro együttes zenét, ha tudják, hallgassák meg az interneten. Nem tudom, hogy volna-e kedved még játszani egy rövid dalt a hallgatók számára, itt búcsúzásképpen, és meg fogják látni, kedves hallgatóim, hogy nem fognak csalódni, mert közel lesz a szívükhöz az a dal, amit Miklós játszik. És ezúton kívánok neked és családodnak kegyelem teljes ünnepeket a Jóisten áldásával. Parancsolj!
Köszönöm! Van egy dal, ami a koncertek végén hangzik el, ezt megmutatom még. Kéne nekünk egy ország, magyar gyerekek, egy hely, ahol magunknak gyűjtünk szíveket, a két kezünkbe kerül majd mind a régi kincs, mert nép ugyan még van, de ország szinte nincs. Hol szenteknek napján nem a tök világít, a hely, hol Isten szavak nélkül irányít, s körös körül ugyan olyan népek, kikkel látjuk egymást új szépnek.
Köszönöm szépen, ezzel búcsúzunk, kedves hallgatóink. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
A Talentum című műsorban Borsovszky Tibor vendége volt, Borhi Miklós zenész.